Következő műsorunkban Koltai Veronika beszélgetését hallhatják Schmidt Névinci Rékával, a Táplán Szent Kereszti Létra Színkör vezetőjével, a Szombathelyen bemutatásra kerülő Magyarország Passióról.
2023-ban Magyarország Passió névvel elindult egy közösségépítő programsorozat, amelynek eredményeként idén már harmadik alkalommal fogja Passió játékát bemutatni a Táplán Szent Kereszti Létra Színkör, és hát itt ül velem szemben ennek a színkörnek a vezetője, Schmidtné Vinci Réka, akivel a jövő héten április 1-én esedékes első szombathelyi fellépésről, bemutatóról fogok beszélgetni, és hát természetesen magáról, erről a Magyarország Passióról, hogy mi is ez, illetve bemutatjuk a Táplán Szent Kereszti Színkört is. Sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket.
Én is köszöntelek, és a hallgatóságot is. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kezdjük akkor azzal először, hogy mi is ez a Magyarország Passió. Ugye említettem, hogy 2023-ban indult, és egy közösségépítés volt talán az elsődleges célja.
A Magyarország Passió egy emberhez kötődik, Meskó Zsolt színházi rendező, keresztény szövegíró, akinek saját amatőr színtársulata is van Pasaréten, és nagyon sok nagy létszámú néző előtt mutatták be már többedszerre a Pasaréti Passiót, és aztán az az ötlete támadt, hogy ha már olyan sok nézőt vonz az előadás, akkor lehetne ezt akár egy arénában is több ezer színjátszóval bemutatni. Aztán egy kis csend után a Szentlélek sugalmazására mégis úgy döntött, arra indította a lélek, hogy inkább országosan kellene terjeszteni. Ennek az is az oka, hogy a 20. században a passiójátékok és egyáltalán a misztériumjátékok, a templomban való színjátszás a szerves része volt a templomi közösségek életének, de aztán 1948-ban betiltották ezeket, mint a klerikális reakció fészkeit, és meghagyták a betlehemest, de inkább ugye más néven futott ez is, és gyerekekre redukálva. Most ezt nem rossz értelemben mondom, csak eredetileg a betlehemes is felnőttekre volt szabva. Tehát, hogy nagyon komoly a téma, ezt akartam ezzel jelezni. Meskó Zsolt 2023-ban, tehát meghirdetett képzési napokat országosan. Egy ismerősöm szólt nekem, hogy mit gondolok erről. Hát nem gondoltam semmi különöset, de kíváncsi voltam, és elmentem. És egynapos képzés volt, amiben próbált belesűríteni minden hasznos dolgot. Leginkább azt próbálta így megértetni velünk, hogy nem véletlen vagyunk ott. Több mint 90 ember gyűlt össze ezen a két képzési napon.
Hogyan zajlott ez a képzés? Volt valamilyen meghatározott tematika, tananyag, ami mentén haladtatok, vagy ezt hogyan képzeljük el?
Volt tematika, és nagyon sok segédanyag is. Például elkezdve a színészi beszédgyakorlatoktól hívott meg színészt, aki ezt bemutatta nekünk, aztán a mozdulatok, aztán a magának a, ennek a passió játéknak, amit Meskó Zsolt írt, ennek az egyes részeit el is játszottuk, megértette a lényegét. Kaptunk egy könyvet is, amit kifejezetten passió szervezőknek írt, amiben a, például a karaktereknek a megformálását segítette, a karakterrajzoknak a leírása, aztán a rendezőknek különféle praktikus tanácsot is adott, kezdve attól, hogy a plébánossal hogyan beszéljünk. Az a helyzet, hogy nagyon kikopott az idők során a templomi színjátszás a gyakorlatból, és ezért nagyon sokszor, hát különféle okokból nem igazán tudni, de biztosan ez is közrejátszik, sokszor elakad egy ilyen passiójátéknak a szervezése mondjuk a plébánosnál. Úgyhogy mi nagyon szerencsések voltunk azzal, hogy Táplán Szentkereszten, ahol Ipacs Bence plébános a lelkiatya, ő szabad utat adott ennek.
Amúgy egyébként feltétele volt, hogy aki részt vesz ezen a képzésen, az hát akkor majd készít, rendez egy ilyen passió játékot a saját közösségében, ahol él.
Nem volt ilyen kényszer.
Tehát, hogy ez nem volt kötelező, tehát bárki részt vehetett rajta.
Ez egy nyitott lehetőség volt, engem viszont nagyon megragadott az, ahogy egy hatalmas ingyenességgel, tényleg így, tényleg a jó szívűséget, meg a jó indulatot láttam az egész mögött, meg az ügynek a mélységét is, hogy nagyon sok lehetőséggel, eszközzel próbáltak segíteni. Tehát már maga, ugye a jelmezek azok elkészültek, mivel említettem, hogy egy ilyen nagy létszámú előadásra készült eredetileg Meskó Zsolt, ezért nagyon sok jelmez állt rendelkezésre, és most is tőlük kapjuk a jelmezeket, illetve akkor még pályázat révén az is lehetővé vált, bár még nem volt világos a képzéskor ez, nem volt teljesen biztos, hogy fény- és hangtechnikával is tudnak minket segíteni. Ezen kívül kellékekkel, eszközökkel nagyon sok segítséget kaptunk az első passió megszervezésekor. Másodszor már elapadtak ezek a pályázati pénzek, de a jelmezeket továbbra is kölcsön kapjuk, a többit viszont nekünk kell megoldanunk.
És akkor hogyan nézett ez ki? Te elvégezted, vagy részt vettél ezen a passió szervező alkalmakon, és akkor visszatértél ide Táplán-Szentkeresztre, és akkor gondoltad, hogy na akkor hozzunk létre egy színjátszókört? Vagy hogyan történt ez? Hogyan fogadta a környezetet, hogy na akkor csináljunk egy passiójátékot?
Nagyon-nagyon érdekes volt ez, egy kicsit egy lelki gyakorlathoz tudnám hasonlítani, ami engem illet, hogy visszajöttem, éreztem, hogy van egy nagy hatás, valamiért megmozgat ez engem, talán a régi színjátszós emlékeim miatt, mert azok nagyon erős hatással voltak a személyiségfejlődésemre is. Tehát éreztem, hogy a színjátszás az egy nagyszerű dolog, és hogy ez milyen jó lenne, ha mások is megélnék. Ráadásul a hitem is fontos, és a hit szempontjából egy mérföldkőt jelentő darabról van szó. És először így hagytam, hogy hasson rám ez az egész, gondoltam, adok pár napot magamnak, meg a léleknek, hogy dolgozzon, és utána hát nagyon óvatosan mindenféle segédanyagot magamhoz véve időpontot kértem az atyától, és elmentem hozzá, hogy akkor beszéljünk erről. És az atya meghallgatott, mondtam, hogy hát nyitott a dolog, nem tudom, hogy ebből mi sül ki, sikerül-e valamit lépni, de hogy jó dolognak tartom meg, hogy milyen lépéseket tervezek. Még akkor a technika előteremtése is egy nagy falat volt, de gondoltam, hogy ha kezdeti lépések sikerülnek, akkor már meglátjuk, hogy meddig tudunk eljutni ebben a folyamatban. És valahogy ő is gondolom, hogy így gondolkodott, és azt mondta, hogy jó. Ez nagy meglepetésemre szolgált. És utána kértem engedélyt, hogy a templomban a misék után hirdessem. De ahogy már ezt jelezték Budapesten, ennek olyan nagy hatása nem tud lenni. Tehát az emberek a személyes megszólítástól lépnek, amikor érzik, hogy ő rá gondolunk valamilyen szempontból, számítunk rájuk, akkor tudnak esetleg felállni erre a hívásra. És nem sok foganatja volt a templomi hirdetésnek, utána megszólítottam az embereket. Szerencsére volt már egy kis mag, egy kis közösség ott a plébánia körül, egy gitáros csapat, akik zenélni szoktunk havonta, és akkor hát őket meg tudtam szólítani, ők meg a családtagjaikat, aztán az iskolában is hirdettük, a gyerekek részéről volt lelkesedés, úgyhogy az első passióban nagyon sok gyerek szerepelt, kevesebb felnőtt inkább. Most már szerencsére ez az arány eltolódott, úgyhogy így indult. A személyes megszólítások segítettek.
Ahogy készültem erre a beszélgetésre, ugye én is utána néztem ennek a Magyarország passiónak, és találtam egy olyan interjút, pont Meskó Zsolttal készült, és abban mesélte, hogy ez az általad is említett könyv, amit kaptatok a képzésen, abban konkrétan le van írva az, hogyha valakit megszólítanak, és azt a választ adja, hát de én ehhez nem értek, én nem vagyok színész, nem tudok színpadon szerepelni, tehát hogy ez konkrétan le van írva, hogy erre is készítettek titeket, hogy akár ilyen választ kaptok majd. Te is találkoztál ilyennel, belefutottál?
Igen, a legtöbb esetben igen. Uh-huh. Igen, viszont tényleg teljesen egyetértek azzal a felfogással, hogy mi homo ludensek, ugye játszó emberek vagyunk alapjába véve. Tehát, hogy meg kell őriznünk a gyermeki játékosságunkat, és azt hiszem, hogy nagyon sokaknál ez talált be, hogy ráébredtek arra, hogy szeretnének játszani, csak egy kis biztatás kell talán. Meg az, hogy megmondani, hogy ránézel, akár a templom környékén, a templomban, hogy milyen jó kis karakter el tudnám képzelni Pilátus szerepében. És akkor ezt így megmondani neki, hogy figyelj, én így el tudlak képzelni ebben a szerepben. És akkor ettől tényleg nagyon személyessé megszólítottá válik.
És akkor létrejött a Táplán Szent Kereszti Létra színkör, és ti már 2023 húsvétján elő is adtátok a ti passiótokat. Ez hogyan nézett ki? Tehát a forgatókönyv az adott volt, tehát hogy hogyan vigyétek színpadra a darabot, tehát hogy ezt ugye Meskó Zsolt megírta. Nektek mi volt ebben így a szerepetek, vagy neked rendezőként? Miben térhettél el esetleg az alaptól?
Az első passió előadásunk nagyon rövid idő alatt jött létre, ahhoz képest, hogy tényleg nem volt gyakorlatunk. Ezért leginkább a darabnak az összeszedése, összeállítása volt a cél. Tehát a jelenetek nem lettek annyira szépen kidolgozottak. De szépen összeállt, és a zenék és a fény és hangtechnika viszonylag el is tudták fedni az esetleges amatőr hibákat. Minden esetre nagyon nagy hatással volt így is, tehát hallottunk ilyen felkiáltásokat, hogy miért ütik, pedig rendes ütés nincs is a darabban. Tehát nagyon érdekes, hogy úgy van megjelenítve, hogy szimbolikus a hang egyfelől jön, a mozdulat a katonái másfelől, Jézus szenvedése az is egy harmadik személytől, és a Jézus hangja meg egy negyedik, és ez az egész úgy áll össze a nézőben, hogy tulajdonképpen ő teremti meg az egységet, ez a montás technika. És ezek mind nagyon segítettek, hogy végül is egy nagyon katartikus, szép előadás jöjjön létre. Megőriztük, tehát alapjában véve a szöveget, a koreográfiát, sőt, amikor egy-egy szereplő szerette volna így a saját elképzelése szerint módosítani az egyik jelenetet, akkor sokat gondolkodtam, sőt, Meskó Zsolttal beszélgettünk is erről a jelenetről, hogy mi ennek a mély üzenete. És akkor kiderült, hogy nem mindegy, hogy ott térdel, vagy áll, és kifele néz a szereplő. Tehát, hogy az egész darab mondani valója szempontjából, hogy a 21. századi szereplő rálép Jézus útjára, és aztán elfogadja, és egy személyes kapcsolat születik meg abból a közömbösségből, meg kételkedésből, ami a darab elején mutatkozik meg. Szóval nem mindegy, hogy hogyan viselkedik, és ezért ott is meg tudtuk tartani a lényegi mozdulatokat.
És ugye az első előadás az Táplán Szent Kereszten volt a Szent Lőrinc templomban, amit a hallgatóknak elárulok, hogy Táplán Szent Kereszt Szombathelytől nem messze található. Hogyan fogadta a közönség? Tehát egyrészt az, hogy ugye, ahogy mondtad az elején is, azért a templomi színjátszás az már kikopott a mindennapokból, és hogy mégis előrukkoltatok egy templomi színjátszó körrel gyakorlatilag. Milyen volt a fogadtatása az első előadásnak?
Fantasztikus volt számomra, most kezdeném inkább, akik részt vettek benne, és aztán persze ez kiterjedt a nézőkre is, hogy bármilyen segítséget kértem, például a Táplán Szent Kereszti Sárkány Klub foltvarrók segítségét a jelmezek alakításához, vagy színpad szállítás, színpad alakítás, bármilyen technikai segítség, vagy bármilyen kellékbeszerzés, rögtön mindig mindenki nagyon készséges volt. Tehát valahogy benne volt a levegőben, hogy itt valami születik, valami szép, és hogy az emberek vágynak erre, és tenni szeretnének érte. A nézők részéről azt tudom, hogy nyilván a szereplők hozzátartozói is ott voltak a nézők között, meg hát tele volt a templom, tehát nagyon nyitottak voltak. Nyilván Táplán Szent Kereszt nagy létszámú lakossággal bír, ahhoz képest lehet, hogy ez azért mégsem volt olyan nagy létszám, de maga az összefogás, ami megszületett az önkormányzat, az iskola, a különféle közösségek és az egyes emberek között, ez ez azt mutatta, hogy nagyon is volt nyitottság.
És annyira, hogy a következő évben szintén folytattátok ezt a passió játékot, újra előadtátok a templomban. Volt valami változás a második évben? Egyszerűbb volt már színpadra vinni? Vagy épp, hogy nehezebb?
Igen, nagyon érdekes, hogy talán ez egy lélektani folyamat is, hogy van egy nagyon sikeres bemutató, vagy bármilyen esemény, és aztán, amikor ezt meg akarjuk ismételni, akkor hirtelen úgy megtorpanunk. És ezt tapasztaltam a szereplő toborzásnál is, hogy olyan nehézkes volt, nehezen akart indulni, de aztán mégiscsak akik végül is igent mondtak, azok aztán, amikor látták, hogy egy kicsit bajban vagyunk, már mindig a szereplők létszámával kapcsolatban, akkor elkezdtek szólni a barátaiknak. És így aztán azt lehet mondani, ami megint szerintem egy nagyszerű dolog, hogy egy ilyen érték közvetítő darabnál, ami keresztény szellemiségű, bevonzottunk olyan embereket is, nagyon szívesen vannak köztünk, akik nem feltétlen járnak templomba, vagy nem katolikusok, és ők is nagyon jól érzik magukat ebben a közösségben.
Tehát akkor nem csak kifejezetten a Létra színkör tagjai adják elő a darabot, hanem gyakorlatilag bárki így csatlakozhat hozzátok?
Egy kis magyarázatra szorul a Létra színkör. Ez igazából most télen nyertél ezt az elnevezést a csapat. Tehát most már egy kicsit stabilizálódott a második előadás után azoknak a köre, akik azt mondják, hogy kitartanak, továbbra is szeretnének részt venni, sőt, más előadásokban is megmutatták magukat, és akkor úgy éreztük, hogy mivel már ez egy úgy tűnik, hogy összetartó csapat, akkor azt gondoltuk, hogy legyen ennek egy neve, legyen ez egy állandó közeg. És így kapta a Létra színkört, ami nem véletlen ez az elnevezés, ugye Vörös Sándor verséből kölcsönözve, hogy nyilván liturgikus drámákat mutattunk be eddig, de nyitottak vagyunk másra is. Minden esetben viszont az a célunk, hogy valamit, ahogy Pilinszky János is a dráma lényegét megfogalmazta, hogy a transzcendentálist, vagy az ember egzisztenciáját érintő dolgokat mutassunk be itt a Földön, ami túlmutat rajtunk.
Az idei évben, 2025-ben a helyi kereteken túllépve először Szombathelyen is bemutatjátok a darabot, ahogy a műsor elején említettem, április 1-én, Szombathelyen a Szent Márton templomban 19 órakor, és ha jól tudom, nem csak ez lesz az egyetlen előadásotok idén.
Igen, hát kezdetben, vagy a kezdeti lépésként nagyon szerettük volna a helyi idősek otthonában bemutatni. Sajnos egészségi okok miatt ezt az előadást lemondtuk, és nem is biztos, hogy tudjuk most idén pótolni. Aztán a következő előadás ez a Szombathelyi. Sikerült egy messzebbi célpontot is kitűzni, megnyerni. Répcelakra visszük a művelődési házba, április 8-án, 6 órakor. És végül hűen Táplán Szentkereszthez nagy kedden 6 órakor a Táplán Szentkereszti Szent Lőrinc templomban is bemutatjuk.
Mik a jövőbeli tervek?
Tervek vannak, bár nem egészen körvonalazottak. Amit eddig sikerült megvalósítanunk, az elmúlt nyáron, augusztus 10-én Szent Lőrinchez kapcsolódva írtam, illetve rendeztem és bemutattunk egy drámát, Lőrinc az egyház kincsei címmel, amit ugyancsak próbáltunk egy kicsit a mai korra reflektálva színre vinni. Aztán karácsonyt sem hagytuk ki, akkor meg Lackfi János mai íróköltőnek a darabját Messze még Betlehem címmel adtuk elő. Szeretnénk megismételni ezeket is, esetleg megújított formában, de nyitottak vagyunk esetleg olyan darabokra is, amik nem kifejezetten misztérium drámák.
Mit gondolsz, hogy az eredeti célkitűzés, hogy közösségek alakuljanak a passió játéknak köszönhetően, ez megvalósult nálatok? Egy stabil közösség létrejött?
Igen, abszolút igen. Nagyon örülök neki, mert A mai világban, amikor az elektronika, a digitális világ szinte beszippantja az embereket, meg főleg faluhelyen is, ahol kisebb közösségek élnek, szerintem nagyon-nagyon fontos ez, hogy lássuk egymást, beszélgessünk egymással, és azt hiszem, hogy nem csak az előadás és nem csak a játék miatt járnak a szereplők ezekre a próbákra, hanem hogy egymással találkozzanak, jól érezzük magunkat, örvendjünk egymásnak, épüljünk, segítsük egymást. Itt van a kislányom is, Schmidt Eszter Ágota. Megkérdezlek téged is, Eszterke, hogy neked hogy tetszenek ezek a passió próbák meg az előadás? Kit játszol a passióban?
Gyermeket.
Gyermeket? És ez a gyermek mit csinál a passió során?
Találkozik Jézussal.
És úgy tudom, hogy a végén is szeretesz.
Kivonul a kisgyertyákkal.
Igen, az, mikor már Jézus meghalt és levették a keresztről. Szereted a próbákat?
Igen.
És mit szeretsz legjobban benne?
Hát, hogy sok a nasi.
Sok a nasi?
Igen. Meg, hogy amikor nagyobbak átmennek a templomba, az még régen volt, amikor a nagyok átmennek a templomba, akkor a közepesekkel, vagyis a kisebbekkel ott maradunk.
És játszotok.
Igen.
És hányszor szerepeltél már a passióban?
Kétszer. Ez lesz a harmadik.
És várod nagyon?
Igen. Már nem annyira izgulok.
Már nem izgulsz? Már rutinos vagy, ugye?
Igen.
Megrendít téged a passió története?
Hát, mi az a megrendít?
Hogy lehet, hogy úgy érzed, hogy sírnál szívesen. Van olyan
hát,
jelenet?
Van egy olyan szereplő, aki sír.
Ki az a szereplő?
A fekete zakós.
És ki az a fekete zakós?
Az egy vasárnapi keresztény.
Igen, aki belecsöppen Jézus történetébe. És ő sír?
Igen.
Az akkor te is úgy érzed, hogy sírhatnál?
Igen. Vagyis mám. Uh-huh.
És milyen az, amikor Jézust keresztre feszítik?
Hát kicsit rossz érzés is, de tudom, hogy nem igazi, ezért nem.
Uh-huh. Milyen a többi gyermekkel együtt szerepelni? Kell jó. Segítened őket?
Kicsit.
A kisebbeket? Miben kell segítened őket?
Sok mindenben.
Például a gyertyás jelenetnél?
Igen.
Ott miben?
A lépcső.
A színpadra való feljutás, meg lemenés?
Igen.
Köszönöm szépen.
Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Schmidtné Vinci Rékát hallották, a Táplán Szent Kereszti Létra színkör vezetőjét, és hát a Szombathelyi Passiónak a rendezőjét, szervezőjét, és szerintem ismételjük meg még egyszer azt a három időpontot, amikor idén titeket láthatnak, hallhatnak majd.
Igen, nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt április 1-én a Szent Márton templomba 7 órára.
Ugye itt Szombathelyen.
Szombathelyen. Vagy április 8-án Répcelakra 6 órára a művelődési házba, illetve Táplán Szent Keresztre Nagykedden 6 órára a Szent Lőrinc templomba.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést még egyszer.
Én is köszönöm.
Elhangzott műsorunkban Koltai Veronika beszélgetését hallották, Schmidtné Vinci Rékával, a Táplán Szent Kereszti Létra színkör vezetőjével, a Szombathelyen bemutatásra kerülő Magyarország passióról.
Hírek.